Füles bagolyolvasó. Fekete István. Két gyerek. Az emberek járásán meglátszik, ha valami szokatlan indulat fűti őket, így én is megláttam barátomon, hogy nem közönséges ügyben jár, amint közeledett felém az utcán. Fejét lehajtotta, mintha valamit keresne, és ha meg nem állítom kocsimat, talán észre se vett volna. Valami baj van, Sándor, ez a szerencsétlen Mátyás elvesztett 380 pengőt. A bankból hozta biciklin és kiesett a zsebéből. Leszálltam a kocsiról és erősen biztattam, hogy üljön fel és szaladjon végig az úton, ahol Mátyás pár perccel előbb gondtalanul karikázott. A pénzt biztosan megtalálja. Megette a fene, legyintett dühösen, de azért elrobogott. Én pedig bementem addig hozzájuk, hogy Mátyástól magától tudjam meg az esetet. Mátyás másodikos gimnazista. Különös ismertetőjele nincs, nagyobb dolgok eddig nem történtek vele, ha csak az nem, hogy télen már nyulat lőtt. Saját puskájával. És most elvesztett 380 pengőt. A verandán a család egy részes a család barátai úgy vették Mátyást körül, mint a vésztörvényszék. Középen állt Mátyás sápadtan, mindenre elkészülve, mint egy jó keresztény vértanú az arénában. Szinte magamat látom benne, amikor falunk egyetlen kirakatát sikerült becsúzlizni. Én vártam akkor haza így az apámat. Elsősorban is kiragadom Mátyást a körből. Félrehúzom, mutatva, hogy én Mátyás párti vagyok. Mondd el, Mátyás! Hát elveszett. Pista bácsi, jól van, fiam, de hát hogyan? Ide tettem ebbe a zsebembe. Nem figyelmeztettek a bankban, hogy vigyázz a pénzre? Nem. Visszaterelem Mátyást a családi körbe és szidom a bankot, mert az az oka egyébként pedig a pénz meg lesz. Nem is válaszolnak, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lesz meg. Mátyás pedig maga elé néz. Egyébként jól viseli a csapást. Hogy a későbbieket hogy viselte, nem tudom, kocsim közben visszajött és én vigasztaló pillantásokkal simogatva meg kis barátom, dolgomra mentem. A pénz persze nem lett meg, délután levelet kapok barátomtól, hogy ha már megvan a nagykár, legalább okuljon belőle a fiú. Tanulja meg a pénzértékét, ezért úgy bünteti Mátyást, hogy el kell adni a bicikliét, puskáját és ebből kell megtérítenie az okozott kárt. A vevők baráti sorból kerülnek ki, és karácsonykor Mátyás természetesen visszakap mindent. Te a biciklit veszed meg, tarts neki komoly erkölcsi prédikációt, írta, mondd, hogy már nagyon használt és nem adsz érte, csak 100 pengőt forgatom a levelet is. Mi tagadás? Nem nagyon örülök neki. Igaza van, erről kár beszélni, de miért éppen engem választ ki ilyen hóhér munkára? Fel is hívom telefonon, hogy ott van a tiszteletes, vegye az meg a biciklit és tartson neki erkölcsi prédikációt, jobban a szakmájába vág. Nem lehet, mondja barátom, mert a tiszteletes a puskáját veszi meg. Reménytelenül teszem le a kagylót. Nem lehet kitérni, az egész világ összeesküdött Mátyás ellen, és délután feleségemmel az ablaknál lessük Mátyást, amint tolja bicikliét felénk. Nem ül rá, úgy fogja a kormányt, mint a szegény ember a kis tehénke szarvát, amikor a mészároshoz vezeti. Én vagyok a mészáros, ha lenne 380 pengőm, kirántanám a zsebemből és vidáman meglobogtatnám Mátyás előtt, Matyi, ide nézz. Megtaláltam, éppen én találtam meg, de hát nincsen. Nézzük Mátyást, amint betolja a biciklit, előveszi zsebkendőjét, megtörölgeti. Menjen ki hozzá, biztatom feleségem. Én? Persze, hogy maga, a mi gyerekeinket is maga szokta elintézni. Szerencsére Mátyás bejött. A tehénke, azaz a bicikli odakint várakozott. Elhoztam a biciklit, mondja szomorúan, ha Pista bácsi megvenné. Ülj le, Matyi, ha akarod, hát megveszem, de hát egy kicsit használt. Ez igaz, vallja be Mátyás. Persze, aztán azaz úgy gondoltam, mégis vigyáznod kellett volna arra a pénzre, egy szóval 100-at adnék érte. Apádnak meg 25-öt, hogy ilyen ügyeket bíz rám. Jó lesz, Pista bácsi. Mit mondjak még, erkölcsi prédikáció? Hogy a pénz értéke nem lesz belőled semmi, fiam szegény apád, aki gyerekkorában párját ritkító zsivány volt, a köteles gondosság stb. Nem mondtam semmit, nem mondtam azt se, hogy amikor búcsúzóul még egyszer ránézed bicikliére, a szemesarkában szivárgó könnyet minden pénznél nagyobb értéknek tartom, csak néztem utána, amint elbalagott hazafelé és éreztem, hogy a gyerekléleknek olyan tiszta, mérhetetlen bánatát vonzolja maga után, aminél nagyobb nincs is már a világon. A másik gyerek az én gyerekem. Ennek sincs semmi különös ismertetőjele. Olyan, mint a többi. Az, hogy kisé több nadrágot fogyaszt a kelleténél és kabátjáról hihetetlen gyorsan fogynak a gombok, csak azt jelenti, hogy hol vannak már azok a régi jó szabók és régi jó szövetek. Igaz ugyan, hogy már az én gyerekkoromban is ezt mondták, tehát valószínű, hogy mindig a szövetek és szabók voltak a hibásak, nem pedig a gyerekek. Mondom, a gyerek olyan, mint a többi. Ha vásár van a környéken, persze, hogy szeretné látni. Különösen a lovakat. Elvittem hát a vásárba. Kézen vezetem, hogy el ne tűnjön a sokadalomban, és arra gondolok, hogy engem is így vezettek valamikor, és azt mondták, ne menj fiam, közel alóhoz, hát ha rúg. Én is ezt mondom, fogom a fiam kezét salánt végtelen. A vásárban azonban nem csak lovak vannak, szamarak is, tűnődő szürke kis csacsik, odakötve a korláthoz. Billegetik nagy fülüket és békés nyugalommal nézik az ordítozó, nyugtalan embereket. Fiam arra felé húz, milyen szép kis szamarak, nézzük meg. A szamarak külön vannak kötve, tehát, vagy nem eladók, vagy már el vannak adva. Nyugodtan vezetem a gyereket a szamarakhoz, nem eladók. Mondom, hogy biztosítsam magam, és vének is. Ezek, kerül elő egy kis legény. 6 évesek és milyen szelídek, eladók, kérdi fiam. Persze, nevet a legényke, 50 pengő egyik-egyik. Nagyon drága gyere fiam, nekem még dolgom van, ott hagytuk a szamarakat. Amikor visszanéztünk, a legényke hegykén ült már az egyik csacsin és felénk nevetett. Mintha azt mondta volna, hogy lehet ezeken lovagolni. 6 évesek, szelídek, mint a bárány és darabjuk csak 50 pengő. Fiam a tettől kezdve húzni kellett magam után. Elgondolkozva ballagott mellettem, szótlan lett és kis keze elhidegült markomban. Hazafelé megint csak a szamarak mellett kellett elmennünk. Reménykedtem, hogy már nem lesznek ott, de bizony ott voltak. Ott voltak és ránk néztek, szelíden, okosan, ahogy csak a szamarak tudnak nézni. Menjünk oda még egyszer. Hát menjünk, mondtam, de most nincs pénzem, kisfiam, majd máskor. Nem baj, a legényke vidáman fogadott bennünket. Az egyik szamár megszagolta a fiam kezét, mire ő átölelte a szamár nyakát és megkérdezte, mi a neve? Zsuzsi, eddig lisztet hordott a malomból, de lovagolni is lehet rajta. Ide nézzen, és felpattant a hátára. Körülöttünk zsongott a vásár. A laci konyhákon sistergett a zsír, szekerek zörögtek, perecesek kiabáltak, sütött a nap, én néztem a gyerek szemein kicsorduló vágyat, ső a szamarakat. Édesapám, vegyük meg, hiába tettem számadást magamban. A szamárnak kis kocsi kell, ennie kell, a tél hosszús a takarmány kevés. Elfordultam, majd tavasszal gyere, fiam. Megsimogatta még egyszer a szamarakat, azután elindult mellettem, de kezét már nem adta oda. Sütött a nap, zsongott a vásár, de még nem hallottunk ebből semmit, mert szívünkben nyúlós nagy léptekkel velünk ballagott a bánat. A kocsiban összehúzódott mellettem, és nekem ekkor a másik gyerek, Matyi jutott eszembe, és az, hogy ilyen igaz nagy bánatuk egyszer lesz még az életben később, amikor mi már emlékké váltunk, és az ő fiaik akarnak biciklit eladni, vagy szamarat venni.